Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az 50. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az erős Isten, uraknak ura.
Az erős Isten, uraknak ura, szól és a földet mindelő hívja, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről, eljő az Isten nő fényességében. Semmit el nem hallgat ítéletében.
Foglaljuk el helyünket, és a 227. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában, a 227. dicséretünk első három versét. Az első vers így kezdődik: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Óhajtózik éveidnek drága fényes aranya, mert halálunk megrontója, adója, vagy egyedül Krisztusunk, kedvezítő Jézusunk. Csodálkozván nézi el még atyádnak nagy szerelmét, elmélkodván is szemléli hozzánk való jó kedvét, melyet abban megmutatott, hogy mi nékünk téged adott. Azért Krisztusunk, vagy szerelmes Jézusunk. Szegény bűnös embereknek édvességes reménye, benned hívőknek öröme, boldogság a fejszége. és kegyelmes Jézusunk.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely tanítás a parancsolatokhoz kötődik, azokon belül is a harmadik parancsolathoz, amely így hangzik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten ígéjén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad. Mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom, Isten igéjét, amely írva található Mózes 4. könyvének 20. fejezetében, Mózes 4. könyvének 20. fejezetében az első 13 versben eképpen. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Míriám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Isten áldása legyen rajtunk, és adja, hogy megértsük személyesen hozzánk szóló üzenetét ezen a mai délelőttön is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt énekeltük a dicséretben, hogy hozzád vágyakozik a mi szívünk. És olyan jó lenne, ha ez valóban így lenne. Mert te látod azt, hogy mi mindennel van tele a mi szívünk, és mi mindenre vágyakozunk ebben az órában. És talán a mi vágyaink középpontjában mégsem te állasz. Köszönjük, hogy nem kevesebbet szeretnél nekünk ajándékozni, hanem önmagadat. És köszönjük, hogy azt akarod velünk megértetni újból és újból, hogy mindaz, amire vágyakozunk, te nálad és te benned van elrejtve. Hadd kérjünk most arra, hogy szent lelked által gyújtsál igaz vágyakozást a mi szívünkbe, arra, hogy megértsünk téged, hogy megértsük a te világodat. És gyújtsál bennünk igaz vágyakozást arra, hogy veled egyé legyünk. Kérünk téged arra, hogy közöld magadat velünk, ígéd és szent lelked által. Arra kérünk téged, aki a szíveink vizsgálója, és egyszer majd ítélő bírója is vagy, hogy forduljál hozzánk irgalommal és kegyelemmel. Köszönjük te neked ezt a házat, köszönjük neked ezt a helyet, és köszönjük neked ezt az órát, ezt a közösséget, amely nem csak egymással való közösség, hanem hitünk szerint veled való közösség. Engedd, hogy ahogyan látjuk egymást testi szemeinkkel, úgy hadd lássunk meg téged lelki szemeinkkel. És amilyen bizonyosak vagyunk egymás itt léte felől, hadd legyünk most olyan bizonyosak afelől, hogy te magad lelked által itt vagy közöttünk, és kész vagy szólni hozzánk. Védj el ezelől minden akadályt, úgy az ige szólója, mint a hallgatói szívéből, szájából, füléből, és könyörüljél meg rajtunk. A te áldozatodért kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve helyünket elfoglalva, a 372. dicséretünk első versét énekeljük. A 372. dicséretünk első versét könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.
Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Védj el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akarhatját.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből olvasom. Mózes 4. könyvének 27. fejezetéből a 12-től a 14. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr ezt mondta Mózesnek: menj föl ide az Abárim hegyre, és tekints meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. Ha megtekintetted, te is oda kerülsz elődeidhez, ahogyan oda kerül testvéred Áron. Hiszen föllázadtatok parancsom ellen a cínpusztában, Amikor perlekedett a közösség, és nem tartottatok engem szentnek előttük azoknál a vizeknél, Meribá vizeinél, Kádésban, a Cín pusztában. Kedves testvéreim, egy igen nehéz szakasz és élethelyzet bemutatása az, amelyről a mai napra kijelölt bibliaolvasó kalauzos szakaszunk az Ószövetségben szól. Talán nem is értjük pontosan ezt az ige szakaszt, ha nem tekintünk vissza az előzményekre, és nem látjuk azokat a szoros összefüggéseket, amelyek egyébként máshol is végig megfigyelhetők a Szentírásban, és megfigyelhetők napjainkban is. Ez a szakasz Mózes életének az utolsó részét mutatja nekünk, és az Istennel való kapcsolatának, a feladatának, amelyet Istentől kapott, a vége felé járunk. Egyúttal az ő életének is a végéhez közeledik Mózes, maga Isten beszél neki erről. De nem csak Mózesről szól ez a szakasz, hanem még inkább szól ez a szakasz Istenről. Istenről, akiről sok mindent tudott Mózes, akiről sok mindent tudunk mi is, de nem biztos, hogy eleget tudunk Istenről, és nem biztos, hogy helyesen ismerjük Istent. Ezért ma szeretném, ha megértenénk Mózes életének eseményeit, és szeretném még inkább ragyogtatni a testvérek előtt azt, amit ez a szakasz nekünk Istennel kapcsolatosan és Istenről elárul. Az elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy a bűn és a büntetés milyen szoros összeköttetésben állnak egymással. Ahol bűn van, ott mindig van büntetés is. Ez Isten világának a törvénye. Ha csak egy bűn van, akkor is van büntetés. Ha sok bűn van, akkor is van büntetés, és azt értettük meg, ezt tanítja nekünk a Szentírás, hogy a bűn büntetése, zsoldja a halál. Megértettük azt is azonban, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, hogy az övéinek büntetését, a halált, a kárhozatot magára vállalja. Érettünk és helyettünk szenvedte el az Atya büntetését, a halált, hogy bennünket a bűneink büntetése alól fölszabadítson. De a múlt héten is beszéltünk arról, hogy a bűnnek nem csak büntetése van, hanem következménye is vannak minden bűnnek. Jézus Krisztus megszabadít bennünket a bűn legszörnyűbb velejárójától, a büntetéstől. De a bűneink következménye az végig kísér sokszor bennünket egy életen keresztül. Mózesről olvasunk, arról a Mózesről, aki Isten embere volt, akiről talán mi azt feltételeznénk, hogy talán még bűnese volt. Pedig volt Mózesnek bűne, nagyon sokféle bűne volt ennek az embernek. Olyanok is, amelyek régi bűnök voltak, és végig kísérték az ő életét ifjúságából. És voltak olyan bűnök, amelyek azon a szent szolgálaton, és azon a szent úton érték őt utól, amelyben a népet Egyiptomból vezette Kánaán földje felé. Most ott vannak Kánaán földjének déli határán, az Abárim hegynél, és Isten azt mondja Mózesnek, menj föl erre a hegyre, menj föl erre a magas hegyre, és én megmutatom neked Kánaán földjét, azt a földet, amelyet elkészítettem a te népednek, annak a népnek, akit kihoztam általad Egyiptomból. És én nem gondoltam meg magam, Mózes, ezt a földet odaadom a te népednek, az övéké lesz. Nekik készítettem, és én oda vezetlek benneteket. Azt mondja Isten Mózesnek, nézd Mózes, én nem csaptalak be benneteket, és nem csaptalak be téged. Megmutatom neked a helyet. Megsegítettelek benneteket. Kegyelemmel és irgalommal vettelek körül benneteket, amikor lázadtatok ellenem, és nem akartátok elhinni, hogy el foglak benneteket vezetni erre a helyre. De én megmutatom neked a nép vezetőjének, hogy amit ígértem, azt én betartom. Megmutatom neked az ígéret földjét, Kánaán földjét, ahová be fognak menni azok, akiket itt vezetsz. Én nem akarom, Mózes, azt, hogy te azt gondold, hogy én nem állom az ígéretemet. Szüksége volt Mózesnek erre a megerősítésre, hiszen a nép egyszer már járt ennek az országnak a határvidékén, de úgy döntöttek, hogy visszafordulnak. És azt gondolom, hogy Mózes szívében talán komoly kételyek támadtak afelől, hogy vajon ez a nép egyáltalán valaha be fog-e lépni arra a földre? Mit fog most tenni az Isten? Az rendben van, hogy eldöntötték, hogy egy másik határon próbálnak majd belépni Kánaán földjére. Na de Mózes lelki ember volt. Őt nem az érdekelte talán elsősorban, hogy technikailag hogy fog megvalósulni a belépés ebbe az országban. Őt az érdekelte, hogy hogyan lesz ez? Az Isten velünk lesz? Nem az lesz csupán, hogy majd mi ott törekszünk, az Isten meg nem jön velünk. És akkor az Isten fölviszi őt erre a hegyre, megmutatja neki a földet, és azt mondja Mózesnek újólag, hogy Mózes, én tartom a szavam. Én nem gondoltam meg magam. A nép félelembe esett, meghátrált, hátat fordított, nem követte az én parancsomat, de Mózes, én nem gondoltam meg magam, én tartom az ígéretet. Ennek az útnak a vége nem az lesz, hogy elvesztek a pusztában, nem az lesz, hogy bolyongani fogtok keresztbe kasul, és soha senki meg nem találja azt a földet, hanem azt mondja Isten ott Mózesnek, nézz előre, nézz föl, azt a földet, amit ott látsz magad előtt, én nektek adtam. Olyan szép ez a történet, ahogy Isten erősíti Mózest. És ugyanakkor elhangzik egy mondat is, ami ezt a szép ígéretet, mint a keresztbe vágná. És egy kicsit olyan az érzetünk, mint hogy a Isten ünneprontást követne el. Hiszen azt mondja Isten Mózesnek, nagyon egyszerűen így lehet fordítani, hogy nézz föl, látod azt a földet, amit nektek ígértem, oda is adtam, a tiétek lesz, de te nem mész be oda. De te nem mész be oda. Ez olyan ünneprontónak hathat, hogy megmutatja Isten az ajándékot, a jövőt Mózesnek, és azt mondja, ez mégsem lesz a tied. És amikor azt kérdezzük, hogy miért ilyen az Isten? Miért erősíti meg Mózest, ha ő úgysem mehet oda be? Akkor azt kell, hogy lássuk, hogy Isten tartja magát az ígéretéhez és a szavához. Mert nem csak azt ígérte meg Mózes által ennek a népnek, hogy elviszi őket Egyiptomból Kánaánba, hanem ott Meribá vizeinél egyszer Isten azt mondta Mózesnek és Áronnak, hogy azért, amit tettetek, ti nem mentek be az ígéret földjére. Annak, amit itt tettetek, súlyos következménye van. Ez a következmény pedig az, hogy ti nem lépitek át azt a határt, amit majd mások, akiket vezettetek, át fognak lépni. Szeretném, ha megértenénk azt, hogy Isten szava az mindig megáll. Amikor azt mondjuk, hogy Isten igaz, amikor azt mondjuk, hogy Isten következetes, testvérek, akkor ez minden tekintetben igaz. Nem csak a hitetlenekre nézve igaz, hogy Isten meg fogja büntetni a hitetlenséget, hanem Isten szava igaz az ő népére vonatkozóan is. Erről, mintha olykor elfelejtkeznénk. Olykor, mintha úgy élnénk az életünket, hogy azt gondoljuk, Isten a bűnösökkel szemben persze büntet, de mi, akik az övéi vagyunk, mi más elbírálás alá esünk. És ez egy részigazság. Valóban más elbírálás alá esünk, mert bűneink büntetését Jézus Krisztus magára vette. De minden bűnnek van következménye. És ezt az ő népének is hordoznia kell, a bűnök következményét. Testvérek, a hívő ember, az Isten félő ember sem követhet el bűnt következmények nélkül. Isten megbocsájtott Mózesnek azért, amit ott tett Meribá vizeinél. De a következmény kísérte Mózest és kísérte Áront. És amit ott Isten megmondott, hogy ennek, amit most itt tettetek, az lesz a következménye, hogy nem mentek be az ígéret földjére, azt Isten következetesen megtartotta és véghez is vitte. Nagyon súlyos dolog ez, amelyet szeretnék a testvérek szívére helyezni, mert úgy érzem, hogy sokszor úgy vagyunk mi Istennel, mint az emberi kapcsolatainkban is jellemző ez általában. Hogy van egyfajta tartásunk, amellyel esetleg más embereket megismerünk, főleg olyanokat, akik esetleg hatalmasabbak nálunk. Aztán általában az szokott lenni az emberi kapcsolatokban, hogy ez a tartás leomlik. Egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és az ember egyre közvetlenebbé válik, ami önmagába véve nem baj, de sokszor ezáltal elvész a tisztelet, a másiknak a megbecsülése. Annak idején, amikor a honvédségben tiszt voltam, főtiszt voltam, akkor küzdöttem azért, hogy a katonák megértsék azt, hogy amikor lelki dolgokról beszélgetünk, akkor én nekik lelkész vagyok. Nem egy őrnagy, aki ott ül velük szemben. Akkor én lelkész vagyok, akkor álmos vagyok, akkor lehet tegezni. Nagyon nehéz volt velük megértetni azt, hogy amikor ott van egy elöljáró az udvaron, és találkozunk, akkor nem hello álmos van, hanem akkor tisztelegni kell, és azt kell mondani, hogy őrnagy úr. Az ember nagyon nehezen tudja ezt megélni, disztingválni, hogy mit, mikor és hogyan lehet, és valahogy Istennel is így vagyunk. Az Istent tiszteljük egyfelől, és aztán sokszor az Istennel kapcsolatosan elveszítjük ezt a készségünket, hogy hogyan is disztingváljunk Istennel kapcsolatban. És nagyon sok hívő ember úgy érzi, hogy Istennel bratyizhatunk, és az Istennel olyanok lehetünk, amilyennek mi jónak látjuk. És az ember nem érzi a különbségeket egy idő után. És az Isten olyanná válik számunkra, mint egy embertársunk. Sokszor, mintha átölelnénk az Isten vállát egy-egy nehéz élethelyzetbe, és azt mondanánk neki, Isten, ugye te ezt megérted? Nem tudok én sem máshogy tenni. Nekem is egy kicsit csalni kell, egy kicsit most nekem is hazudni kellett, de Isten, ugye te ezt megérted? Ugye te ezt megérted? Egy kicsit magyarázzuk az Istennek, hogy hát ez a világ, ez nem olyan jó már, és nem olyan, mint régen volt, amikor megírtad és kijelentetted az ígét. Isten, ugye te tudod, hogy ma ezt így nem lehet csinálni. Hát te itt vagy a Szent Lelked által, látod az életünket, látod a fiataljainkat, látod az öregjeinket. Ugye megérted, hogy nem lehet ma már a parancsolatok szerint élni. Ugye te érted azt, hogy a szentség, amit tükröz néhány ember élete, az nem élhető meg? És az ember előbb-utóbb abba keveredik bele, hogy az Istennel való kapcsolata egy ilyen bratizgatássá válik, haverkodássá, És oda az Isten tekintélye, oda az Isten szentsége, és elfelejtkezünk arról, hogy Isten, attól függetlenül, hogy mi minek gondoljuk és véljük, mindig Isten marad. Örök, igaz és szent Isten, világ teremtője, életnek és halálnak ura, az ígéretek és az ígéretek következetes végrehajtásának Istene, aki nem fog megváltozni attól, hogy mi esetleg úgy viselkedünk vele, ahogyan. Testvérek, Mózes és Áron története a mi történetünk, mert bennünket fenyeget az a veszély, amely veszély fenyegette Mózest és Áront, és amely veszélyben, kísértésben ők ketten el is buktak. Mi is történt ott egykor Meribánál? Erről olvastunk a lekcióban. A nép már megint lázadt, nem volt víz, és nekiestek Mózesnek és Áronnak. Mózes és Áron elmentek az Isten szent sátorához, leborultak Isten előtt, hogy Isten segítsen rajtuk, és adjon nekik tanácsot ebben a nehéz helyzetben. A helyzet az nagyon nehéz volt, mert tényleg nem volt víz. És a szomjúság az nem olyan dolog, amit az ember hosszú távon el tud viselni. És az Isten azt mondta Mózesnek és Áronnak, hogy adok vizet a következő módon. Mózes, te az én képviselőm vagy a nép előtt. Vedd a kezedbe a botodat. Mózes botja az egy szimbólum, egy jelkép is volt, amely végig kísérte őt a zsidók előtt való szolgálatában. Olyasminek kell ezt láttunk, mint egy király kezében a jogart, meg a fején a koronát. Ez a bot ezt jelentette, hogy én az Istent képviselem közöttetek. És azt mondta Isten Mózesnek, vedd a kezedbe a botodat, állj oda a szikla elé, és parancsoljátok meg a sziklának, parancsold meg a sziklának, hogy adjon vizet, és így fakasszál nekik vizet. Mózes, te engem kell, hogy képviseljél ott, a szikla előtt. És én azt mondom, ez a te dolgod. Fogd meg a botod, menj oda, parancsolj a sziklának, hogy adjon vizet. Ennyi a dolgod. Így jelenik meg a Szent Isten most, ezen az órán, a lázadó nép előtt. Akik arra gondolnak, hogy itt a pusztában, ahol csak szikla van, meg egyéb, ott nem lesz soha víz. Azt mondja Isten, most általad fogok megjelenni ilyen módon. De mi is történik? Mózes előáll a nép elé, és elkezd szövegelni. Talán a károli fordításunk jobban visszaadja a szöveg értelmét, és ebben a szövegben, amit ott Mózes elmond, két nagy eltérés is van attól, amit Isten rábízott. Mózes egyfelől azt mondja a népnek, hogy akarjátok, hogy mi fakasszunk nektek vizet. Elfelejtkezik arról, hogy ő a bottal a kezében az Isten képviselője ott. És azt mondja a népnek, hogy akarjátok, hogy mi fakasszunk nektek vizet. A másik fordításban jól kijön, hogy Mózes azt mondja a népnek, hogy a sziklából fakasszunk nektek vizet. Mint azt mondaná Mózes, hogy nem látjátok, hogy nincs itt víz. Most mit csináljunk, a sziklából fakasszunk nektek vizet? Szemrehányásokat tesz a népnek. És aztán azt mondja, hogy majd akkor mi fakasztunk nektek vizet. És utána jön egy harmadik dolog is, hogy veszi a botot a kezébe, és kétszer ráüt a sziklára. Hát Mózes nem azt teszi, amit Isten neki mondott, azt gondolom, hogy ezt mindannyian látjuk. Megérdemelné Mózes, hogy a sziklából ne jöjjön semmi. Isten kegyelmes. Nem hagyja, hogy Mózes tekintélye oda vesszen, és megnyílik a szikla, és jön belőle a víz. De Isten utána magához szólítja Mózest és Áront. És azt mondja Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, Nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Mivel nem tartottatok szentnek engem, és nem hittetek bennem, nem vezethetitek be ezt a népet arra a földre, amelyet nekik adok. Kedves testvéreim, azt kérdezhetnénk, hogy olyan nagy bűn volt ez? Mózes és Áron bűne? Azt kell, hogy lássuk, hogy Isten azt mondja, nem hittetek nekem. Nem hittétek el, hogyha úgy képviseltek engem, ahogy én azt nektek parancsolom, akkor ezzel célba érkezhettek. És azt mondja Isten nekik, hogy nem tartottatok engem szentnek. Nem azt tettétek, amit én parancsoltam. Indulatosak voltatok, a szemükre hánytatok dolgokat a lázadóknak, csapkodtál a botoddal, Mózes, amit én egyáltalán nem mondtam, magyarán, neked engem kellett volna láttatnod a néppel, de a nép nem engem látott, hanem téged. Neked olyannak kellett volna engem láttatnod a nép előtt, amilyennek én megparancsoltam, de te a nép előtt egy másik képet láttattál rólam. Olyat, amilyen most én nem vagyok. Azt mondja az Isten, nem mentek be, nem vezetitek be ezt a népet az ígéret földjére. Van csekéke dolognak tűnik ez, testvérek. De mégis szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy Isten nem elnéző a bűnnel kapcsolatosan. És nem volt elnéző Mózes és Áron életében sem. Két ilyen nagyszerű ember, akik vezették ezt a népet, amely nép szaporodott, amely nép lázadt, amely népnek enni kellett adni. Két ilyen ember, akik végig csináltak több évtizedet ezzel a néppel, azt gondolhatnánk, hogy jó, egy kicsike bűn, hát Isten, hát te megérted, hát jó, van, ideges volt ő is. És azt mondja az Isten, nem. Nem nézem el a bűnt a ti életetekben sem. Nem nézem el azt, hogy nem hittetek bennem, és nem nézem el azt, hogy az én szentségemet nem jelenítettétek meg azok előtt, akik közé elküldtelek benneteket. Testvérek, Isten nem elvetette Mózest és Áront. Nem kitagadta őket, hogy többé nem ismerlek benneteket, eredjetek, csináljatok, amit akartok. Isten nem vette el Mózestől és Árontól az örök életet, az üdvösséget. Az Isten azt mondta, annak, hogy ti ilyenek vagytok, következménye lesz. És én most megmondom, hogy mi a következmény. Egész biztos vagyok benne, hogy Mózes és Áron Istentől bocsánatot kértek. Mert szent emberek voltak, akik Isten dolgait szentnek tartották egyébként, csak ott abban az élethelyzetben, abban a kísértésben elfelejtkeztek Istenről. És azt gondolták, hogy ők ezt már megengedhetik maguknak. Testvéreim, Isten az övéivel sem elnéző a bűn tekintetében, senkivel nem elnéző Isten. Pontosan azért, mert az ő fiának, Jézus Krisztusnak szenvednie kellett. És senki nem várhatja el azt, sem hívő, sem hitetlen ember, hogy az Isten az én bűnömmel szemben egy kicsit elnézőbb legyen. Isten pedig emlékeztet ma bennünket arra, hogy egyáltalán nem elnéző a szentség tekintetében. A szentség és a szentségtelenség tekintetében. Testvérek, Isten ma azt akarja, hogy őt mi ebben a világban képviseljük. Az ő fiának, Jézus Krisztusnak arcára formál bennünket, és azt mondja, hogy általunk képviselteti magát ebben a világban, amikor egy hívő ember szentségtelen, amikor egy hívő ember hitetlen, Amikor egy hívő ember nem olyannak láttatja Istent, amilyen az Isten, akkor annak mindig következménye van a hívők életében. Nem a kárhozat, nem az, hogy Isten kitagad bennünket, hanem egyéb következményei. És ez igaz mind annyiunkra nézve. Isten nagyon következetes. És amikor bennünket az ő gyermekeinek elhívott, akkor a legnagyobb szeretettel volt felénk. Amikor megismertette velünk az evangéliumot, de nem fejezte be a munkáját bennünk és általunk, hanem szeretne bennünket a szent életben tovább segíteni. És éppen ezért ma emlékeztet mindannyiunkat, akik az ő gyermekeinek tartjuk és valljuk magunkat, hogy az ő arcát kell hordoznunk ebben a világban, és olyan módon kell hordoznunk az ő arcát ebben a világban, amilyen ő maga. Kedves testvérek, szülők, hordjuk-e az Isten arcát a gyermekeink előtt? Hordjuk-e az Isten arcát a gyermekeink előtt? Látják-e Istent a mi viselkedésünkben? Úgy képviseljük-e Istent, ahogyan Isten nekünk azt megparancsolja? Istennek el szoktuk magyarázni, hogy miért nem működnek azok a nevelési elvek, struktúrák, amelyeket a Biblia nekünk mond. Lebratyizzuk az Istennel, hogy ez már nem megy. Ez egy kicsit más világ, Isten, amiben most élünk, már nem működnek azok a dolgok. Az ember szentségtelen, nem képviseli az Istent, talán otthon, a gyermekek előtt, az unokák előtt. Aztán később lehet, hogy rájövünk erre, amikor megöregszünk, amikor jönnek az első kanyarok, amelyeket nem szerettünk volna látni más gyerek életében se, de a sajátunkban meg végképp nem. Csak az ember rájön arra, hogy valamit elrontottam. A hívő ember tudja, hogy mehet bocsánatért Istenhez. De ne felejtkezzetek el arról, hogy a következmény az ott van. Sokan azt gondolják, hogy az Isten világa úgy működik, hogy kérünk egy kis bocsánatot, aztán minden visszaáll nullára. Mint a számítógép, amikor megnyomjuk a reset gombot, bocsánat azoktól, akik ezt nem értik, akkor szépen minden bezáródik gyorsan, azt kezdődik előről futni a program. Testvérek, az Isten világ nem így működik, hogy én azt mondom, bocsánat Istenem, megnyomtuk a reset gombot, az mostantól kezdve jó vagyok újra, és akkor lehet csinálgatni a magam dolgait. A következmények azok kísérnek bennünket. És talán vannak itt olyanok, akik ezzel már sokkal inkább szembesültek, mint jó magam. És arra kérem őket, hogy legyenek bizonyságul arra, amit most Isten elé elénk tár. És intsék és óvják azokat, akik bizonyos utaknak a kezdetén vannak. Isten megbocsájt, de következményeket viselnünk kell. Ha valaki kicsapongó életet él, össze-vissza módon megtérhet, Isten megbocsájt neki, de egy kicsapongó életmódnak a következményei végig fogják őt kísérni egész életében. Azok a barátságok, azok a kapcsolatok, azok az események, azok nem tűnnek el, azoknak a hatása végig kíséri az embert egész életében. Arra hívattunk el, hogy a világ előtt, mint ahogy Mózes és Áron, Jézus Krisztus arcát képviseljük és őt hordozzuk. Azokban a körökben, azok előtt az emberek előtt, akik közé odahelyezett bennünket Isten. Én szeretném a testvéreket ma arra buzdítani, hogy ebben meg ne restüljünk. Ne váljunk szentségtelenekké. Ne gondoljuk azt, hogy az Isten képviselhetetlen ma ebben a világban olyan módon, ahogyan ő ezt az igéjében kijelenti. Bátorítom a testvéreket arra, hogy éljünk tiszta és szent életet. Mert ennek is van következménye. Azt mondja Isten, hogy az ő áldását adja azokra, akik őt szeretik és az ő parancsolatait megtartják. Ezer íziglen. Az Isten azt mondja, hogy végtelenül, felfoghatatlanul jó vagyok azokhoz, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ezzel szeretne bennünket motiválni arra, hogy ne féljünk az Isten parancsainak engedni, mert ha ezt megtesszük, az ő végtelen jósága fog reánk áradni. De ugyanakkor figyelmeztet bennünket arra, hogy amikor őt félre dobjuk és elvetjük, amikor elkezdünk önállóskodni, annak mindig le kell majd aratnunk a következményeit. És azok talán egy életen keresztül végig fognak bennünket kísérni. Adja az Úr, hogy Mózes élet példája tanulságul legyen mindannyiunk számára. Azt mondja Isten Mózesnek, menj föl az Abárim hegyre, és tekintsd meg azt a földet, amelyet Izrael fiainak adtam. Ha megtekintetted, te is oda kerülsz elődeidhez, ahogyan oda került testvéred Áron, hiszen föllázadtatok a parancsom ellen. Amilyen következetes Isten az ő ígéreteinek beteljesítésében, a lehetetlen beteljesítésében, olyan következetes Isten a bűnnel szemben való küzdelemben és harcban is. Legyen ez nekünk tanulságul és erőül, hogy Isten szentségében járhassunk az elkövetkezendő napokban, különösen is figyeljünk erre, és törekedjünk erre. Amen. Kedves testvéreim, a 487. dicséretünk harmadik versét énekeljük most. A 487. dicséretünk harmadik versét, amely így kezdődik, igaz útadra taníts.
Az útadra taníts, hogy veled együtt járhassak, és tőled el ne taszíts, hogy kísértetben ne jussak. Jó voltod, boltacs meg engem, én édes Istenem, hogy a bűn csalárcságát észrevegye mondogságát.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Taníts bennünket a te igaz utaidra, mennyei édesatyánk, és adjad a mi szívünkbe azt az eltökéltséget, hogy csak úgy és csak aszerint akarjunk élni, ahogyan te azt igédben kijelented. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy még a te gyermekeid életében sem tűröd meg a szentségtelenséget. És köszönjük, hogy emlékeztetsz arra bennünket, hogy rendeléseid szerint kell téged képviselnünk ebben a világban. Nem a magunk gondolatai szerint, nem a magunk vélekedése szerint, hanem úgy, ahogyan te azt igédben kijelented. Adjad nekünk, Urunk, az igaz Isten ismeretet, hogy megismerjük és tudjuk azt, hogy te ki vagy. És adjad a mi szívünkbe azt a hitet és bizalmat, hogy te képviselhető vagy, és hogy a te rended koroktól, élethelyzetektől függetlenül mindörökre megáll. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, mert olyan sok szentségtelenséggel telik meg a mi életünk, és talán olyan sok keserű következménye van annak, hogy mi téged nem veszünk komolyan. Köszönjük, hogy most is szereteted jele az, hogy emlékeztetsz bennünket. És köszönjük, hogy a te emlékeztetésed egyúttal bátorítás is számunkra. Mert hiszük, hogy aki megvall téged az emberek előtt, azt te is megvallod. És köszönjük, hogy nem hagyod el azokat, akik téged szeretnek, hanem megáldod azokat önmagaddal, mindazzal a gazdagsággal, ami te nálad van. Urunk, segíts, hogy sokkal te inkább ennek megtapasztalói legyünk, és hadd hirdesse a mi életünk azt, hogy a te rendet szerint élni igazán jó és áldott élet. Adjad nékünk az igaz hitet, az igaz bizalmat, és segíts, hogy sem indulataink, sem ennek a világnak a kihívásai el ne tántorítsanak bennünket a te szeretetettől, amelyet megmutattál az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, Urunk, hogy segítsél meg ebben bennünket, családjainkban, munkahelyeinken, emberi kapcsolatainkban. Hadd vigyünk téged magunkkal, és ránk nézve az emberek hadd lássanak meg téged. Segíts azt is elhinni, hogy mindez lehetséges. Formáld a mi közösségünket Krisztus arcú közösségé. Tisztogassál meg bennünket. Kegyelmeddel fedd fel a mi bűneinket. És segíts, hogy hadd tudjunk hozzád sietni azokból, és a te nyomdokaidba lépve, téged követve, hadd szolgáljunk téged. Így áldj meg bennünket egyen-egyenként, és maradj mindannyiunk őriző pásztora. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, térjünk vissza az ige üzenetéhez, és így keressük énekünket, a 372. dicséretünket. A 372. dicséretünknek 5., 6. és 7. versét énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként. A 372. dicséretünk 5. verse így kezdődik: vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.
Szívünknek hitetlenségét, világos és megelménknek nagy sötétségét. Mondd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét. Válasz minket magadnak élő templomul, végyed mi könyörgésünket szent áldozatul. Vedd ki már e világot a kárhozatból, engedj igaz hitben való kimulást e világból. Dicsértessél fel, Isten, légyen áldott a te neved, Fiú Úristen. Ezekkel egyetemben Szentlélek,